A legfontosabb, Sharp, mondta meg Candless, hogy ne ölesse meg magát. Nem tervezem, uram. Semmi hősködés, Sharp. Az nem a maga dolga. Mi csak követjük a hősöket a városba, megkeressük Mr. Doddot, aztán megyünk is haza. Igenis, uram. Maradjon mellettem. Wallace ezredes csapatának közelében maradok, így ha elkeveredik mellőlem, akkor őt keresse. Az ott Wallace, látja? Mutatott McCandless a 74. ezred élén hajadon főtt lovagoló magas tisztre. Látom, uram, válaszolta Sharp. McCandless tartalék lován ült, így ellátott az előtte menetelő 74-esek feje fölött. A korai napfényben sötétvörösen magasodott a fal, a felföldiek előtt, ormán a lőrésekben meg-megcsillantak a fegyverek. 100 yardonként hatalmas kör alakú bástyák emelkedtek, rajtuk sötét nyílások, amelyekről Sharp úgy vélte, a védők ágyúit rejtik. Egy templom torony élénkre festett szobrai látszottak a falon túl, a kapu fölött zászlók lógtak. Eddig még senki sem lőtt. A britek már az ágyuk lő távolságán belül jártak, ám a védők fegyverei továbbra is hallgattak. A brit erők nagy része már csak fél mérföldnyire járt a faltól, és támadás közben három roham csapatra oszlott. Az egyik a kaputól jobbra, a másik balra rohamozta meg a falat, mindkét támadást a skót katonák vezették, míg a szipolyok csak támogatták őket. Ő felsége 78. skót gyalogezrede támadt balról, míg bajtársaik a 74. felföldi ezred jobbról. A harmadik támadást középen a 74-esek parancsnoka, William Wallace ezredes, McCandless régi barátja vezette. Skót honfitársát meglátva a Wallace visszalovagolt a sorok mellett, hogy üdvözölje. Wallace egyenesen a kapu felé vezette embereit, mivel azt tervezte, hogy az egyik 6 fontos ágyúval közvetlen közelről rálő a fából ácsolt kapura, így nyitva ki azt. A tűzéreink még sosem csináltak ilyet, mondta McCandlessnek, és erősködtek, hogy tömör golyót kell tölteni az ágyúba, de az anyám azt mondta, hogy sose lőj golyóval, ha ki akarsz nyitni egy kaput. Dupla töltetnyi lőpor kell hozzá, magyarázta, és semmi más. Az anyád mondta ezt, Wallace? Kérdezte McCandless. Tudod, az apja tűzér volt, és az anyámat ehhez méltó nevelte, de nem tudom meggyőzni a tűzéreket, hogy hagyják ki a golyót, önfejű fickók. Természetesen mindannyian angolok. Őket semmire sem lehet megtanítani. Wallace oda nyújtotta a kulacsát McCandlessnek. Hideg teja. Semmi olyasmi, amitől elkárhozhat a lelked, McCandless. McCandless belekortyolt a tejába, majd bemutatta Sharpot. Ő gyújtotta meg az aknát Tipu alatt Szeringapatamban, mondta Wallace-nek. Már hallottam magáról, Sharp, mondta Wallace. Átkozottú jó munkát végzett őrmester, nyújtotta a kezét Sharpnak. Kopaszodó, középkorú férfi volt, megnyerő mosolygos arccal. Megkínálhatom egy kis hideg tejával, Sharp? Köszönöm, uram, de van vizem, paskolta meg rummal teli kulacsát Sharp. Egy kis ajándék a tábornok tiszti szolgájától, Daniel Fletchertől. Ha megbocsájtotok, most van egy kis dolgom, vette vissza vele a kulacsát McCandlesstől. Találkozunk a városban, kellemes napot mindkettőtöknek. Wallace visszavágtatott a hadoszlop érére. Nagyszerű ember, mondta McCandless, igazán nagyszerű ember. Sivaji és egy tucat embere vágtázva érkezett, hogy csatlakozzon McCandlesshez. Mind vörös kabátot viseltek, mivel úgy tervezték, McCandlesszel együtt belovagolnak a városba, és nem akarták, hogy összetéveszék őket az ellenséggel. A szipolyoktól kölcsönvett kigombolt kabátban most még inkább úgy néztek ki, mint a kalózok. Mind csupasz túlvárokat szorongattak, a görbe szabjákat pirkadatkor borotva élesre fenték. Sivaji úgy gondolta, ha bejutnak Ahmad Nagarba, nem lesz idejük célzott lövésekre. Belovagolnak, megrohamozzák és levágják, aki ellenáll. A két létrás csapat előre lendült. Két-két létrát vittek, minden csapatot azok a katonák vezették, akik önként jelentkeztek, hogy elsőként mászhassanak fel. A napkorong már teljesen a látóhatár fölé emelkedett. Sharp pedig most már tisztábban látta a falat. Úgy vélte, 20 láb magas lehet, vagy valamivel több, és minden lőrésben fegyverek csillogtak. Látszott, hogy erősen védelmezik. Látott már valaha létrás ostrobot, Sharp? Kérdezte McCandless. Nem, uram. Kockázatos dolog. A létrák törékenyek. Veszedelmes elsőként felmenni rajta. Nagyon is az, uram. Ha pedig nem jár sikerrel, az önbizalommal tölti el az ellenséget. Akkor miért csináljuk, uram? Mert ha sikerül, Sharp, az megtöri az ellenség harci kedvét. Úgy tűnik majd, mintha legyőzhetetlenek lennénk. Veni, vidi, vici. Nem beszélek hindiul, uram. Ez latinul van, Sharp, latinul. Jöttem, láttam, győztem. Hogyan halad mostanában az olvasással? Jól, uram, nagyon jól, válaszolt lelkesen Sharp, habár igazság szerint a raktár jegyzékeken, beosztásokon és Stokes őrnagy javításokkal kapcsolatos parancsain kívül nem valami sokat olvasott az elmúlt 4 évben. Ám Sharpot McCandless ezredes és unoköccse Lawford hadnagy tanította olvasni, amikor egy cellán osztoztak Tipu Szultán börtönében. Ennek már 4 éve. Adnom kellene magának egy bibliát, Sharp, mondta McCandless, a magabiztosan menetelő, ostromlétrás csapatokat figyelve. Az egyetlen olyan könyv, amit érdemes elolvasni. Az jó lenne, uram, mondta Sharp őszinte arccal, majd látta, hogy a napos őrség egyik alakulata előre rohan, és csatárláncba fejlődve puska tűzzel szórja meg a falat. A város falról továbbra sem lőttek, jól lehet már mind az őrség, mind pedig a 2 létrás osztag jócskán a fegyverek lőtávolságán belül volt. Ha megkérdezhetem, uram, mondta Sharp McCandlessnek, mi akadályozza meg azt a szarházit, elnézést, uram, mi állítja meg Mr. Doddot, ha a város túloldalán akarna elmenekülni, uram? Ők, Sharp, mutatott McCandless a város körül vágtató lovasokra. A brit dragonyosok zárt alakzatban, míg Marátha szövetségeseik és a Haidarábádi vagy Majszúri szilladárok szétszóródva lovagoltak. Az ő feladatuk, hogy senki ne hagyhassa el a várost, folytatta McCandless. Sem a civilek, sem a katonák. Csak hogy Doddnak egy egész ezrede van, uram. McCandless elhessegette a problémát. Kétlem, hogy sikerülne neki még akkor sem, ha 2000 lenne. Ahmadnagarban pár percen belül kitör a pánik. Hogyan is szökhetne meg Dodd? Át kellene verekednie magát a civilek rémült tömegén. Nem. Oda bent lesz, már persze, ha egyáltalán itt van. Itt van, szögezte le Szivadzsi. A falat figyelte egy kis távcsőn át. Látom az emberei egyenruháját a melvédnél, fehér kabátok. Mutatott a 78-asok előtti nyugati falszakasz tetejére. Az őrök hirtelen tüzet nyitottak, szétszórodtak a város déli része mentén, Sharp számára pedig úgy tűnt a puskatűz, szorványos és teljesen felesleges. Puskával lőni egy várost. Lövedékek csattantak a vörös falon, amely visszhangozta a fegyvertüzet, ám a védők tudomást sem vettek a fenyegető veszélyről. A puskák nem válaszoltak, az ágyuk nem lőttek. A falon csend honolt. Füst fátyol szállt fel az elővét soraiból, ahogy ólommal farigcsálták a vörös köveket. Wallace ezredes roham csapata lemaradt, míg a kaputól balra rohamozó 78. ezred kiltes katonái messze a többi támadó előtt jártak. 2 létrájukkal a védők szeme láttára futottak át a nyílt térségen, ám azok továbbra sem törődtek velük. Egy szipoly ezred balra tartott, hogy puskatűzükkel támogassák az őrség sorait. Valahol egy dudás játszott, de biztosan futhatott, mivel a hangszer gyalázatosan csuklott. Sharp számára az egész szégyenletesnek tűnt. A csata, már ha ezt egyáltalán csatának lehet nevezni, teljesen mindennapinak tűnt, az ellenség pedig még csak nem is mutatkozott, hogy szembenézzen a fenyegetéssel. Az elővéd szorványosan lövöldözött, úgy tűnt a támadó csapatok erejükön alul teljesítenek, senki sem látszott, hogy sietne, az egészben nem volt semmi szertartásosság. Adni kellene a külsőségekre, tűnődött Sharp. Katonazenekarnak kellene játszani, a zászlóknak kellene lobogniuk, az ellenségnek látszania kellene is, fenyegetni a támadókat, de ehelyett, mintha minden darabjaira hullott volna, szinte varószerűtlennek tűnt. Sharp, erre! McCandless Wallace ezredes felé kanyarodott, aki éppen a katonáit nyaggatta, hogy álljanak alakzatba. Egy csapat kék kabátos tűzér csődült össze az egyik 6 fontos ágyú körül, szemmel láthatóan ezzel akarták áttörni a város kapuját. Nem sokkal mögöttük egy másik ütek haladt 4 darab 12 fontos elefántok vontatta ágyú. Ahogy Sharp és McCandless Wallace felé ösztökélték a lovaikat, a mahutok megállították az elefántokat, a tűzérek pedig sietve lekapcsolták az ágyukat. Sharp úgy vélte, az üteg talán kartáccsal akarja megszórni a falakat, habár a védők hallgatásából olybá tűnt, hogy nem félnek az ilyen pimasz támadásoktól. Sir Arthur Wellesley Diomed hátán lovagolt, úgy látszott a csődör, az érvágásnak köszönhetően már jobban van. A tábornok oda lovagolt az ágyukhoz, és utasításokat kiáltott az ütek parancsnokának, aki tisztelegve vette tudomásul azokat. Wellesley-t 3 vörös kabátos szárnysegéd és 2 díszes ruházatú indiai kísérte. Ez utóbbiak az északi kapuhoz küldött szövetséges lovasság parancsnokai voltak. A 78. ezred támadói már csak 100 lépésnyire jártak a faltól, Nem vittek semmi más, csak a fegyvereiket. Az ellenség továbbra is gőgös megvetéssel viseltetett irántuk. Sem ágyútűz, sem puskák torkolattüzei, de még egy rakéta sem szállt fel a fal tetejéről. Úgy látszik, könnyű dolgunk lesz, McCandless, kiáltotta Wallace. Imádkozom, hogy így legyen, válaszolt McCandless. Az ellenség is imádkozik, mondta Szivadzsi, de McCandless tudomás sem vett a megjegyzésről. Aztán a csend döbbenetes hirtelenséggel darabjaira hullott. Az ellenség valójában nem hagyta figyelmen kívül a támadást, ehelyett szorosan összezsúfolottak a falak és a bástyák lőréseinél, és a melvédek mentén most kitört a fegyvertűz vihara. A fal egy pillanattal korábban még tisztán látszott a hajnali fényben, most viszont lőporfüst vastag felhője fátyolozta el. A városfal tetejét fehér füst szegélyezte, lábánál a támadó csapatok körül a golyók döféseitől lyukacsos, heges lett a föld. 7 óra múlt 10 perccel kiáltotta át a lármán McCandless, mintha fontos lenne a pontos idő. Rakéták sűvítettek a falakról, Sharp már látott hasonlókat Széringapatamnál, füstcsíkot húzva, őrülten kanyarogva sűvítettek el a támadó csapatok feje fölött. Dacára annak, milyen erős is volt a védők első sortüze, jelentéktelen károkat okozott. Egy vörös kabátos megtántorodott, ám a roham csapatok tovább meneteltek. Sharp egy fájdalmas hangot hallva jobbra nézett, és látta, hogy az egyik elefántot elkapta egy ágyúgolyó. A mahut a kötőfékét rángatta, de az elefánt elszabadult, és a fájdalomtól őrülten Wallace emberei felé rontott. A felföldiek szétszórodtak. A tűzérek tovább vonszolták a 6 fontost, ám pont a sebesült bestia útjában voltak. Bölcsen otthagyták hát az ágyút, és menekültek a fenevad tébolyult rohama elől. Az elefánt bal oldalán vér borította a ráncos bőrt. Wallace össze-vissza kiabált, majd lovával elvágtatott az útból. Az állat felemelt ormánnyal és kifordult szemekkel dübörgött el McCandless és Sharp mellett. Szegény leányzó, mondta McCandless. Leányzó? Kérdezte Sharp. Minden igás állat nőstény, Sharp. Sokkal engedelmesebbek. Hát ő nem az, uram. Sharp figyelte, hogy az elefánt áttör az utóvéden, majd keresztül dübörög a tarlon, nyomában a mahuttal és a katonákat követő sovány gyerekek csapatával, akik harsányan sikongattak, annyira élvezték a hajszát. Sharp figyelte őket, aztán önkéntelenül is lehúzta a fejét, ahogy egy golyó átsüvített a csákója felett. Egy másik megtévedt lövedék pedig meglepően dallamos hanggal pattant le a 6 fontos löveg csövéről. Ne menjünk túl közel, Sharp, figyelmeztette McCandless. Sharp pedig megzabolázta a kancáját. Wallace ezredes rákiáltott az embereire, hogy álljanak vissza alakzatokba. Átkozott jószágok mordult oda McCandlessnek. Az anyád nem adott tanácsokat az elefántokkal kapcsolatban, Wallace? Olyat nem, amit elmondhatnék egy istenfélő embernek, McCandless, válaszolt Wallace, majd a 6 fontos ágyú szétszórodott legénységéhez vágtatott. Fogjátok az istrángokat, ti csavargók! Gyorsan! A 78. ezred a kaputól balra elérte a falat. A 2 létra lábát belesújkolták a földbe, aztán felfelé lódították a tetejét a melvéthez.